Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű azt a kámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli műsor folyama itt a Rádió Café 98.0-án. Nem változott a műsor vezetői felállás. Ács Gábor áll velem szemben most éppen, de eddig ült velem szemben, úgyhogy kicsit ezért bicsaklott meg a gondolatmenetem.
És aki végigállja a becsülettel, folyamatosan, minden reggel a 3:30 órát, az nem más, mint Mihálovics András.
No, 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez sokkal jobb kedvű a hallgató közösség a szomorú koraőszi idő ellenére, mint volt tegnap a hét kezdetkor, és értelmes, előre mutató üzenetek is jönnek. Jó lenne definiálni, mit nevezzünk fejlődésnek. Budaörsön a város felett egyeken dombok a 20 évvel ezelőtt elhagyott kiskertek voltak. Burkolatlan utak felette természetvédelmi terület. Most a hegyoldal közművesített, az utakat kiépítették, 150-200 misi, egy telek remek kockavillákat építettek, hatalmas beton támfalak közé, zöld gyep, térburkolat, a lakótelepen is egyre fogy a zöld terület, egyre több a parkoló, ez fejlődés. Az élhetőség, ugye ne ragadjunk ki egy-egy gondolatot, egyetlen beszélgetésből sem, mert az félre visz, nem győzzük ezt hangsúlyozni. Ugye az Egyensúly Intézet és mondta, hogy az, hogy mi élhető, az nehezen mérhető, mert szubjektív dolog, a gazdasági fejlettség 36 ezer különféle adatából állt össze ez a dolog, és hát gazdaságilag igenis ott tart Budaörs, ahol tart. Mi van még?
Nem, csak tényleg tegyük hozzá, hogy ennek van egy módszertana, le van fektetve, meg lehet nézni. Nyilván, hogyha más súlyok vannak, akkor lehet, hogy más, hogy biztos, hogy más sorrend jött volna ki. Nyilván próbálták a legjobb tudásuk szerint úgy összerakni, hogy a fejlettségi szinteket mutassa, és ebben valamilyen szinten benne van a zöld vonal is, de hogy ezt éppen mennyire lehetett súlyozni, nyilván ezzel lehet vitatkozni. Van egy publikus módszertan, és az alapján készült a lista egységes szerkezetben, ugyanazokból a statisztikai adatokból, hogy ezért érdekes. Nyilván ettől az élhetőség, meg az egyéni megélés az nagy mértékben el tud persze térni.
Jó, na akkor bemelegítő gondolatok megvoltak, és most, hogy mindenkinek az izomtónusai vérrel ellátottak, menjünk tovább.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig a rovat állandó szereplője, Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát 80 éve lett kormányprogram a Benes dekrétumokból. Ki volt Benes, mi az a dekrétum, mi szerepel ezekben a dokumentumokban? E három kérdés kör fölé, vagy köré azért ezt a beszélgetést fel tudjuk építeni, és hát nyilván lefogadom, hogy a történelmi környezetet is majd egy kicsit vázolod, hogy mi az a történelmi környezet, ahol ilyen dokumentumok megszülethettek. Jó, kezdjük talán Benessel, az az egyszerűbb.
Eduard Benes, vagy Edvard Benes egy nagyon érdekes figurája a cseh és a csehszlovák történelemnek. Egy cseh politikusról beszélünk, és ő volt Csehszlovákia második elnöke, egyben pedig Csehszlovákia létrehozásának egyik legfontosabb, mondjuk úgy, hogy megalkotója, vagy propagátora, és hát aktív részvevője is. Róla azt fontos nagyon tudni, hogy amikor létrejön Csehszlovákia, tehát az első világháborút követően, akkor ő külügyminiszterként tevékenykedik, 18-tól 35-ig. Volt miniszterelnök is, 21 és 22 között, 35 és 38 között elnök, és aztán 45 és 48 között megint elnök. Tehát láthatjuk, hogy ilyen rendszereken átívelően különféle pozícióban volt. Egyébként Pilzen mellett született, szegény paraszti családból származott, és a tanulása révén emelkedett föl. Egyébként mellett a Sorbonra járt, ami azért sokat elmond a képességeiről.
Igen, kérdezhetek valamit?
Hogy?
Úgy beszélünk, és a tankönyvek is úgy írják ezt a Csehszlovákia létrejöttét, mint hogyha ez ilyen nagyon simán ment volna. És ilyenkor nekem felmerül, hogy a csehek akartak pont a szlovákokkal egy államot alkotni, vagy ez akkor olyan jó ütletnek tűnt, hogy senki nem vitatkozott vele?
A helyzet az, hogy a csehszlovákizmus eszméje az megjelent már a 19. században, tehát ez egy élő és létező gondolat volt. Van ennek egy tágabb vetülete is, ugye ezt a pánszlávizmusnak hívják, de ez a fajta dolog, hogy a cseh állam oly módon egészítünk ki a később korábbi felső Magyarország területével, ez egyáltalán nem volt idegen a csehektől. De más kérdés, hogy aztán ez mennyire vált népszerűvé a későbbiekben, vagy mennyire nem. De ugye a legfontosabb dolog mégiscsak az volt, hogy a szláv testvéreket egyesíteni tudják. Tehát már 1916-ban létrejött a Csehszlovák Nemzeti Tanács, tehát 16-ban már így hívják.
Én azért kérdeztem, mert hogy utána meg a rendszerváltáskor, meg a két nép az nem közösen képzelt el a jövőjét, ezért lett Csehország meg Szlovákia.
Ez valóban így van, csak ugye az egy teljesen más helyzet volt, hogy volt egy több évtizednyi együttélésük, amit hát sokan aztán kényszerházasságként éltek meg, ráadásul a szocializmus megterhelte ezt az egészet, de itt még a lelkesedés viszi előre a dolgot. És ugye Benesnek volt egy olyan gondolat, aminek az volt a lényeg, hogy meg kell semmisíteni a Habsburg birodalmat és visszaállítani a csehszlovák nemzetet. Ugye a 19. század nagy és rendkívül mondjuk úgy, hogy pusztítónak bizonyuló gondolata volt a nemzetállamok megteremtésének a gondolata, hiszen Közép-Kelet-Európában mindig vegyes lakosság élt, ami azt jelenti, hogy ha nemzetállamot akarok csinálni, azt milyen módon tudom megtenni, hát vagy asszimilálom a kisebbséget erőszakkal, vagy pedig úgymond csalival, vagy elűzöm a kisebbséget, vagy kiirtom a kisebbséget. Mérlegeljük, hogy ez mit hozott ez a gondolat a 20. században Közép-Kelet-Európának a gyakorlatban. És amikor Benes is a nemzetállam felé törekszik, akkor ő mindig csehszlovák nemzetben gondolkodik. Tehát nagyon fontos, hogy így lássa a dolgokat. Hogy számára ez egy egység. Mondom, egy cseh emberről beszélünk, de ez egy más kérdés. Most az a helyzet, hogy Benes a kassai kormányprogrammal, ugye hát a kassai kormányprogramot, az viszonylag ismert történet, ugye erre emlékezünk, április 5-én hirdették meg, ugye azért kassai kormányprogram, mert Kassán hirdették ki. Szóval ennek a lényege pedig a következő, hogy ezt a várost, amit 45. januárjában elfoglalnak a szovjet csapatok, akkor ő a londoni emigráns csehszlovák kormánynak és a mostani kommunista emigrációnak a tagjaival érkezik ide, és közzéteszik ezt a kormányprogramot. Most ennek a kormányprogramnak pedig a lényege, és ez az, ami nagyon érinti a magyarságot egyebek mellett, de másokat is, főleg a németeket. A kormányprogram a magyar és német népességet gyakorlatilag a kollektív háború bűnösnek nyilvánította. Tehát kimondták azt, hogy vannak megbízhatatlan települések, ért nem szláv lakosságú, nem cseh vagy szlovák lakosságú. Ezeknek a településeknek és más közigazgatási egységeknek az élére államhű személyeket kell kinevezni. Német és magyar személyek pedig csak akkor kaphattak állampolgárságot, ha igazolni tudták aktív ellenállói múltjukat, ami nyilván a lakosság töredékét érintette. Hogyan tudja igazolni valaki, hogy ellenálló, még ha az is volt? Továbbá nem volt mindenki ellenálló, mert a legtöbben csak túlélni akartak az ég egy adta világon, semmi mást. Félreértés ne essék, voltak cseh meg német nemzetiségű háború bűnösök, de itt a kollektív bűnösség elvét alkalmazták. És hát ennek az egésznek az lett a vége, hogy utána különféle rendeletek sorával vitték keresztül, hogy kanonizálják ezeket a rendelkezéseket, ezek az úgynevezett Benes dekrétumok, rengeteg ilyen rendelkezésről van szó.
A dekrétum hát egyébként mi műfaj, az mit jelent? A sima jogszabály csak régiesen elnevezve?
A dekrétum?
Igen. Vagy egy ilyen hát kinyilvánított közakarat, vagy nem tudom.
A következő törvényerejű rendelet, ha nagyon egyszerűen le akarom fordítani. Tehát a dolog lényege, hogy az államhatalom által kiadott törvényerejű rendelet. Ez a dekrétumnak a meghatározása. Nyilván ez arról szól, hogy mellőzzük a különféle szavazásokat, hanem egyszerűen központilag az állam kinyilvánítja az akarat átkerülendő, a idézőjelbe problémákat teszem azt a vitát. Ugye, hogy ez mennyire egyszerű kormányozni? És egyszerűt is tegyük idézőjelbe.
Honnan ismerős megnézzük... ez, de mindegy, ez nem e-beszélgetés tárgya.
Hát maradjunk annyi, hogy volt már ilyen példa a történelemben, van erre példa a történelemben, és félő, hogy lesz erre példa a történelemben.
Igen.
A dekrétumok, ugye ezekben a rendkívüli helyzetben, ami 45 után van Csehszlovákiában, átmeneti időszakban rengeteg dekrétumot adtak ki. A 45 májusa és októberek között közel 150 dekrétum jelent meg, és ezek közül több mint 10 érintette a magyar, illetve a szlovák, a magyar, illetve a német nemzetiséget közvetlenül. Tehát ha látjuk, hogy ez a rendeleti kormányzás mit jelent, mert ennek a dekrétum egy nagyon hatékony eszköze. Most ezek közül volt további kb. 20 olyan, ami közvetlenül érintett a magyar meg a német kisebbséget, és hát talán a 33. dekrétum a legismertebb ezek közül, ez a 45. augusztus 2-án jelent meg. Ez követte a kassai kormányprogramot, automatikusan megfosztotta az állampolgárságától a magyar, illetve a német nemzetiségű csehszlovák állampolgárokat. Ez ugye azt jelentette, hogy nincs nyugdíj, nincsenek állami járadékok, állami alkalmazásból el kell őket bocsájtani, tehát tulajdonképpen kirekesztették őket a teljes jogi keretből, amit jelentett eddig számukra az állam. És ha ezt figyelembe veszük, hogy a magyar nyelv használatát korlátozták, egyszerűen fogalmazva megtiltották, kizárták a hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a kulturális egyesületeket, konfiskálták a vagyonokat. Ugyanezt megtették a németekkel, ugye akkor a előzött, illetve elcserélt, illetve elmenekült lakosság helyére cseheket meg szlovákokat telepítettek, akkor egy nagyon sajátos dolgot fogunk itt látni. Azt nevezetesen, hogy miközben az a rendszer, amelyik úgymond internacionalistának nevezi magát, a kommunizmus, az igazából megörökli azt a fajta túlzott nemzeti vetületet, vagy nemzeti hevületet, amelynek a lényege, hogy nekiállunk megcsinálni a nemzetállamot. Ez még az átmeneti időszak Csehszlovákiába, mert 1948-49-től már nem átmeneti időszak van, és ugyanezt a gondolatsort követi a magát teljesen internacionalistának valló kommunista államok vezetése, hiszen gondoljuk végig, hogy mi történik az erdélyi magyar, illetve német kisebbséggel a kommunizmus idején, a svábokkal Magyarországon, a csehszlovák magyar lakosságcsere hogyan érinti mind a magyarországi szlovák, mind a csehszlovákiai magyar kisebbséget. Tehát igazából az elméletileg internacionalista kommunizmus megteszi a legkeményebb lépéseket a nemzetállamok létrehozása felé. Nem tudom, hogy érezni lehetett tisztán, hogy ez akkor ellenmondás.
Igen, nagyon, nagyon. És az a kérdés, hogy volt-e, aki felemelte a hangját ezzel már, mint az érintetteken kívül?
Ugye ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Pozdánban megpróbálta a csehszlovák delegáció keresztül vinni, hogy valamilyen módon ott a nagyhatalmak jóvá hagyják a magyar, illetve a német kisebbség kitelepítését. Azért ezt be nem mentek bele a nagyhatalmak, tehát egyebek mellett ezért alkalmazták ezeket a dekrétumokat, hogy ilyen módon véghez tudják ezt vinni. Sokan tiltakoztak, de én azt gondolom, hogy egy embernek a nevét morális okok miatt mindenképp ki kell emelni, ez pedig Fábri Zoltán író. A Stószi remete, ahogy becézték, 1897-től 1970-ig élt, Stószon született, Stószon halt meg. Egyébként egy protestáns lelkész családból származó úriemberről beszélünk, aki harcolt az első világháborúba, és dacára a hátterének elkötelezett baloldali és antifasiszta volt, ugyanakkor azonban elkötelezett magyar is volt, és ő írt egy fantasztikus erejű szöveget, ez a címe, hogy a vádlott megszólal. A cseh és szlovák értelmiség címére, ez az alcíme, tehát a gondolkodó embereket szólította meg, és akkor most hadd idézem egy picit hosszabban őt, mert azt gondolom, hogy a szavai azok minden kollektíven elnyomott nemzet nevébe nagyon fontos jelentőséggel bírhatnak. Jártok-e már felemelt fejjel, éritek-e már a félelem és hatalmi elnyomatás alól felszabadult emberhez méltó életet? Ha igen, úgy én már fáradt nosztalgiával intek búcsút nagyon messziről és nagyon mélyről. Életemet tiltó rendeletek keretezik, az egyik megtiltja, hogy este 8 után az utcán tartózkodjak, a másik provokációnak veszi, ha ismerősömet anyanyelven üdvözlöm, vagy annak köszönését úgy fogadom és táborral fenyeget. Nyelven, mely az emberi hang egyik legcsodásabb hangszere volt, kihágási objektummal szürkült, újság a bűnös nyelvén nem jelenhet meg, rádiót tilos hallgatni. Lekonyult helyen járok, és némán, és ha lehet, ki sem mozdulok emberek közé. Vaksüket és mozdulatlan gettó élet ez mindenképp, a jogfosztott emberek szégyen és félelem terhes élete. És azok? Egyetlen egy tény vádak vágya, magyarságom. Magyar vagyok, tehát bűnös vagyok. A faji kizárólagosság német barbarizmusának annyi millió ember életbe került, letörése után egy újabb keletű faji kíméletlenség büntet semmi, sommásan, tehát igazságtalanul. Ez a sommázás ördögök és angyalok egyszerűsít nemzeteket. Legyőzöttek csoportjába tartozom, újra magyar vagyok. A legmélyebb megalázottság fokáról nyelvfosztottan, szóbénítottan kiálltok hozzátok, szabad emberek, írók és írástudók, kiknek némasága már feloldódott. A mélyből de profundis, a legmagasabb fórumhoz appellálok, a szellem szabad emberéhez. Nem sorolom tovább. Azt gondolom, hogy egyrészt gyönyörű mondatokat írt le, tehát parádésan szépen fogalmazott, de a lényeg nem az, hogy szépen fogalmazott, hanem az, amit megfogalmazott. Hogy micsoda iszonyatos dolog, amikor kollektív bűnösséget alkalmazunk, és nem véletlenül használta ezt a kifejezést, hogy a vádlott megszólal. Egy másik helyen azt írja konkrétan a szövegben, hogy tanúk helyett vádlottak lettünk, beszélők helyett elnémítottak, felületes egyszerűsítés és általánosítás áldozatai. És hogyha tovább vigyük ezt a gondolatot...
Hát keserű szavak ezek azért, főleg innen nézve, hiszen ezek a Benes dekrétumok azért máig hatályban vannak, mert épp meghökkenve olvastuk néhány héttel ezelőtt, hogy ezekre hivatkozva fontolgatnak korlátozó intézkedéseket ingatlanpiacot illetően Szlovákiában.
Ez az egyik legszomorúbb dolog az egészben, hogy valóban sajnálatos módon ezek egy jelentős rész, de ezek a mai napig részét képezik mindkét utódállam jogrendszerének. Tehát egész egyszerűen ugye viszonylag könnyen meg lehet érteni a mögötte levő logikát, elfogadni morális alapot semmiképp sem lehet. Ugye arról van szó, hogyha valamilyen módon ezeket kiveszik a jogrendszerből, akkor abban a pillanatban az érintettek, illetve az érintettek utódai kárpótlást nyújthatnak be. Ami természetesen azzal járna, hogy nagyon komoly perekre kerülne sor, illetve nagyon komolyan érinteni mindkét állam a vagyonát. Következésképpen egyfajta önvédelem munkálhat mind a cseh, mind a szlovák államban, mikor ragaszkodik a Benesi dekrétumokhoz. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy hát ez a fajta megkülönböztetés ez olyan szinten megy szembe az Európai Unió alapjogi kartájával, hogy az leírhatatlan.
Ezért nem értem, hogy akkor hogy lehet még mindig hatályban. Tehát Brüsszel nem... hat oda, hogy haló, hát itt egy tüske a jogrendszerünk körme alatt.
Amikor a lisszaboni szerződést megkötötték, akkor egyebek mellett a csehek jelezték azt, hogy mindenki ragaszkodnak ahhoz, hogy érintetlen maradjon a Benesi dekrétum. És meg is mondták kerekfele ezt, hogy itt a kárpótlási kérdésről van szó a háttérben, mert erre viszont azonnal felemelte a szavászlovákai is. Tehát nyilván itt megint arról van szó, hogy politikai egyezkedés van a háttérben. Én azt gondolom, hogy európai szemmel nézve ezek a dekrétumok minden tekintetben maximálisan elfogadhatatlanok, de tudjuk, hogy a politika az összetett és bonyolult dolog. Én szeretnék egyszer egy olyan világban élni, ahol most ezt gondolom, hogy nem a kárpótlásról szól már, ez morális kérdés, hogy nem lehet olyan európai ország, ahol ezek a dolgok érvényben lehetnek.
Egyébként maga a két ország megingathatatlan ebben a kérdésben, szerinted?
Tudomásom szerint jelenleg igen. Természetesen minden változhat. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy 92. december 31-én bomlott föl mind a két állam, és mind a két állam jelezte, hogy abszolút mértékig elutasítja ezeket. Hát folyamatosan vannak viták az EU-n belül is, és folyamatosan vannak ugye nyomás, van nyomásgyakorlás is az irányba, hogy ezeket valahogy valamilyen módon föl kéne számolni, de ez eddig nem történt meg.
Igen, és akkor itt megint egy áthallás, ami nem feltétlenül a te vagy a mi asztalunk, hogy ugye a kisebbségeket illetően elég érdekes az európai hozzáállás, mert hogy olyan, mint hogyha, és akkor most itt az erdélyi magyarokról beszélünk, vagy akár a katalánokról, baszkokról, stb. Hogy olyan, mint hogyha Brüsszel egy kicsit így félre nézne ezekben az ügyekben, mert félő, hogy olyasmi indulna el a kisebbségi függetlenségi törekvése kapcsán, ami szétveszíteni a rendszer.
Ne bolygassuk ezeket, örüljünk.
Igen, hogy tehát lehet, hogy a Benes dekrétumok is dolgok, ennek a nézőpontnak a hatája alá esnek, hogy hagyjuk, régen volt, túl van már mindenki ezen, ne bolygassuk, ne kezdjük újra a vitát.
Maradjunk annyiban, hogy nagyon érzékeny kérdésekről beszélünk, és hogy ugye többször elhangzott már, minden egyszerű, bonyolult kérdésre adott egyszerű válasz szükségszerűen valamilyen szinten hamis. De ezzel együtt azt gondolom, hogy nekem erre nagyon szilárd álláspontom van. Lehet, hogy ennek van gyakorlati oka, lehet ez, lehet az, ha komolyan veszünk magunkat, tűrhetetlen, hogy ilyen jogszabályok bármilyen formában léteznek Európában, nem hogy Európában, bárhol a világban.
És a hallgató meg elküldte, hogy Benes Eduard Benesről elnevezett iskola is van, tehát hogy ez egy egészen biztos, hogy nem tudom, hol készült a fénykép, de hogy egészen biztosan, hogy északi szomszédainknál, meg a cseheknél azért van respektje Eduard Benesnek.
Óriási, tehát félrejtes nehézség, hogy a cseh, illetve a csehszlovák politikának egy kiemelkedő figurája, akinek onnan nézve kiemelkedő érdemei vannak, de hát ugye a történelem az nem a hollywoodi film, hogy vannak az abszolút jók, meg az abszolút rosszak. Ebből következik az, hogy Benes nevéhez nyilván fűződnek a polgári csehszlovákia kapcsán nagyon pozitív dolgok, másfelől pedig hát a kisebbség felől közelítünk, azzal a végtelen türelmetlenséggel találkozunk, ami elfogadhatatlan, és akkor tegyük hozzá, hogy mennyire bonyolult dolgok ezek. Ugye, hogy van a csehszlovák rajk, Vladimir Klementis, akinek ugye kulcs szerepe volt a csehszlovák magyar lakosság cserébe, meg hát nagyon sok minden másban. Tehát azzal, hogy a felvidéki magyarok egy részét kitelepítették, a reszlovakizációnak nevezett kényszerasszimilációba mindenbe, csak csembe jelzem meg, hogy Vladimir Klementis egy magyar nemesi családnak a leszármazottja volt, abból az ágából származott, amelyik elszlovákosult. Ő pontosan tudta magáról, hogy magyar nemes, de ez a legkevésbé sem érdekelte.
Uh-huh. Fú, elég érdekes, torokszorító beszélgetés volt, köszönjük szépen!
Én köszönöm, és hogy mondjak egy vidámabbat. No. Április 24-én, ha valaki szeretne velem találkozni, akkor Rigó Jancsi életéről emlékezünk meg az örömfülő.
Kántor Endre kolléga egyik kedvence.
Igen.
Többször szerepelt már a műsorában. Micsoda már életút, már micsoda a sütemény.
Ebben a rovatban is, ha jól emlékszem,
igen,
ugye?
Igen.
Valóban szerepelt, és ugye elég... mondjuk úgy, hogy izgalmas élete volt, ezért aztán lehetőség kínálkozik arra, hogy nemzetközi konyhai csodákkal lehessen találkozni, lekövetve az ő életét. Köszönjük, szeretettel várok mindenkit.
Köszönjük szépen, Csaba! Szép napot!
Legjobbakat, sziasztok!
Szia-szia! Katona Csaba történésszel beszélgettünk, 80 éve lett kormányprogram a Benes dekrétumokból, erre emlékeztünk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Van, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal végén pedig kedves Hugó üzletkötő, jó reggelt, hogy nyitott a budapesti értéktőzsde? Ja, még nem adtam neki hangot, bocsáss meg. Én meg várom, mondom, hogy sehogy, hát nem mond semmit egy ilyen napon. Bocsáss meg, tehát kedves Hugója terep.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően a Bux az emelkedik, de ugye vegyes a hangulat. 0,8%-os pluszban van a Bux, 86.651 ponton. A négy blue chip közül kettő emelkedik, egész szépen, kettő pedig minimálisan csökken. Kiemelve az OTP-t, 2000 feletti van, 2000 felett van már az emelkedés, 24.030 forinton van jelen pillanatban a jegyzés, közel 2 milliárdos forgalommal. A másik, ami nagyon jól teljesít, az a Magyar Telekom. Ugye ez nagyon szépen visszapattant az 1400 szintre, és 1400 alatti szintekre, most 1624-nél van, 0,6%-os pluszban. A Richter minimális esésben 10.270 forinton van, 1.000%-os mínuszban, a MOL pedig 1.870 forinton, 2.000%-os mínuszban.
Hát ugye az OTP kapcsán láttuk, hogy felminősítés kapott a papír, de annál, hogy megszaggatják, de nem tudjuk nem észrevenni, hogy a Telekom is szépen és kitartóan menetel fölfelé. Ott van valami hír, ami vezérli ezt a hegymenetet?
Hát ugye 1900 forint feletti célárat kapott nem olyan régen, és emiatt is, meg ugye hamarosan az osztalék, ez közel 100 forint lesz részvényenként, meg van részvény visszavásárlási aukció is, fel lehet ajánlani majd a befektetőknek a részvényeiket, és akkor itt rövid időn belül nagyjából kétszer kapnak kvázi osztalékot, egyszer mindenféleképpen, egyszer pedig ugye, hogyha a piaci árfelet ajánlják fel, akkor még ott is tudnak keresni egyet. Féleképpen.
Oké.
Okay. Emiatt is így érdemes.
A nemzetközi hangulat az milyen? Megyünk-e az árral, vagy éppen azzal szembe tartunk?
Egy kottát fújunk most, hogy múltkor fogalmazt. Ugye a DAX-ban is van egy 1,1%-os emelkedés, a franciáknál minimális, egy 1%-os körüli mínusz, a briteknél pedig 0,5% feletti emelkedés. Meg a tegnapi zárás is az amerikaiaknál szinte mindig pozitív lett, 0,5%-nál magasabb. Szóval most egyenlőre jó hangulat, várjuk ki, mi lesz a nap végén, mert ugye lassan dátumozni kell percre és órára pontosan a megjegyzéseket vagy a kommenteket az elnöktől, hogy igen, mire vett ki vámokat, vagy mire vonja vissza a vámokat. Ugye most az autószektoron nagy nyertes, ugye eléggé lobbiztak a detroitiak azért, hogy egy kicsit várjunk még ezzel, mert azért a 110 milliárdos vámteret róna ki ugye az autógyártókra.
Dollárban, persze.
Igen. Forintban nem lenne olyan nagy,
igen, a forint az, ami nem pattant vissza a részvényekkel ellentétben, sőt, kifejezetten gyenge volt. Hát nyilván az S&P kilátás rontása is betehetett. 410 fölött ragadtunk most is, vagy azért tud valamit erősödni?
Igen, nem tett túl jót. Tegnap voltunk 409 alatt, de nagyon rövid időmből visszaúztak 410 felé az euróforint jegyzését. Itt jelen pillanatban 1 euróért a bankközi devizapiacon 410,80 fillért kell fizetni, míg 1 dollárért 362 forint és 30 fillért. De dollár az, az elmúlt pár hét nagyon-nagyon-nagyon sokat gyengült, mondjuk azt, hogy nemzetközi piacon. Ezzel szemben a svájci frank menekülő deviza lett, és ugye az pedig az egekben van. Jelen pillanatban a svájci frank forint jegyzése 443 forint és 20 fillér, hogy Tavaly láttunk ilyen magas számokat. Izgalmas napok várnak meg mindenféleképpen.
Hát, meg izgalmas hetek, meg izgalmas hónapok, meg izgalmas évek, mindaddig még a Fehér Ház urát Donald Trumpnak hívják, lefogadom, így lesz. Oké, nagyon szépen köszönjük! Jó kereskedést nektek mára!
Köszi szépen, sziasztok!
Szerbusz! Kedves Hugo üzletkötővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na kérem szépen, fájóan ritkán kerül komoly zenei téma terítékre itt a Millás reggeliben, de most lesz ilyen, ugyanis Kecskés D. Balázs zeneszerző kapta idén a Bartók Pásztori díjat, és akkor a méltatás igazán megragadta a figyelmünket, ugyanis Bella Máté zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója így méltatta a díjazottat. Kecskés D. Balázs művei a hallgatóság képzeletét olyan zenei térbe hívják, ahol a legkülönfélébb világok találkoznak és ütköznek össze. Szent Ágoston és Nietzsche, Schubert és Katy Perry, Bach és Meredith Monk egyaránt inspirálják. Hát, mi felkaptuk a fejünket, hogy hogy kerül Katy Perry a méltatásba, úgyhogy tárcsáztuk magát a díjazottat, Kecskés D. Balázs. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Tegyük rendbe ezt a Katy Perry dolgot, ez most komoly. Vagy ez csak azért volt, hogy mi és a többi sajtómunkás rácsapjunk erre a díjra, és általa a személyedet egy kicsit megismerjük?
Hát nagyon örülök, hogyha felkeltette az érdeklődéseteket ez a különös kombináció. Én itt arra gondolok, hogy ugye hogy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon különböző hatások érnek minket, és tényleg a legkülönbözőbb irányokból tapasztaljuk meg a világot, és engem ez kimondottan érdekel, hogy hogyan tudom megérteni az én saját gondolkodásom, az én saját világom felől mondjuk akár a Katy Perrynek a munkásságát. Én ugye teljesen a komoly zenében nőttem bele, onnan jövök, komoly zenei képzettséget kaptam, de például írtam egy olyan elemzést, ahol egy Schubert dalt és egy Katy Perry számot összehasonlítottam zeneileg, hogy milyen hasonlóságok és milyen különbségek vannak.
Mire jutottál?
Hát az, hogy sokat merítette Schubertből.
Ne! Hát Katy Perryről sok minden eszébe jut az embernek, Schubert nem nagyon van köztük, ebbe azt hiszem, hogy egyet értetünk.
Így van, bár a popzenészek egyébként gyakran hivatkoznak Schubertre, mint egy elődjükre, ugye Schubert is sok dalt írt, összesen 600-ot.
Oké. Hogy lesz az ember zeneszerző? Erről álmodoztál, vagy egyszer csak ilyen lírai módon homlokon csókolt egy múzsa, és hallani kezdted a zenét? Ezt hogy kell elképzelni?
Hát én sokat énekelgettem gyerekkoromban, már mielőtt zenét tanultam, valami bennem
eddig
volt.
Eddig stímt, mert mi is?
Igen, én saját dallamokat is kitaláltam, és saját zenéket hallottam a fejembe. És amikor megtanultam kottát írni, akkor rögtön már meg is próbáltam őket fogalmazni a kotta papíron. Úgyhogy igazából nem nagyon voltak pályaválasztási kérdéseim, rögtön, rögtön ez volt, ami így megragadott, és hát onnantól kezdve állandóan ezzel foglalkoztam egészen kisgyerekkoromtól kezdve.
Mennyire van ez, mennyire hétköznap és mennyire normális az, hogy egy nagyon komoly műfaj képviselői, mint amilyen te is vagy, ugye zeneszerző vagy, kikacsint egy kicsit a kortárs pop, rock, stb. Kultúrára. Vagy ez a te specialitásod?
Nem, szerintem ez nem csak rám jellemző, bár az, ahogyan én nézem, tehát az, hogy mondjuk van egy alapállásom, és abból ilyen elemzői szemmel nézek rá másra, abban én érzek valami sajátosat, de ugye ez azért hat a komoly zenén belüli emberekre is, hogy mondjuk mi történik a könnyű zenében, tehát az a világ, most amennyire én tapasztalom a saját kollégáimon, az én saját tanítványaimon, a zeneakadémián, azt látom, hogy hát nagyon is benne élnek a különböző hatások közepette élnek, és igazából ezek hatnak rájuk, és tehát valahogy egységbe kell rendezni ezt az embernek.
Hát ugye nem véletlenül népszerűek az, amikor nem tudom én, egy vonós négyes Metallicát játszik, vagy az orosz katonai férfi énekkar adott esetben Katy Perryt ad elő. Tehát, hogy nyilván ezek ilyen összekötő kapocsok a tömegkultúra és az elitkultúra között. Én személy szerint nem becsülném alá ezek jelentőségét, hiszen a két szekértábort kicsit összép hozza egymáshoz. Visszatérve a te pályádra, Hogy dolgozik egy zeneszerző? Mindenkit kizavar a szobából, és azt mondja, hogy most hagyjatok békén, komponálok?
Hát az nem árt, hogyha van egy magányos hely, ahol az ember tud dolgozni, és hála Isten, nekem van egy szobám, ahol ezt meg tudom tenni. Szerintem azt tudtam ilyenkor hangsúlyozni, hogy a zeneszerzés is egy olyan munka, amit úgy rendszeresen kell csinálni, tehát hogy le kell ülni, ugye szokták mondani írók is, meg képzőművészek, például Picasso is mondta, hogy hát hogy egy műalkotás létrejön, az nem tudom, az 80%-ban izzadság és 20%-ban meg inspiráció, és itt tényleg ez van, hogy az ember ezen dolgozik, gondolkodik, és hát anyagot gyűjt, és így születnek a darabok.
Ha megkeresne egy kortárs könnyűzenei előadó, hogy dolgozzátok együtt, az elől elzárkózná, vagy hogy állnál egy ilyen megkereséshez?
Hát, még sose volt ilyen, de mindenképpen...
Copyright, ez a mi ötletünk, ha valaki megcsinálja, nagyon súlyos pénzeket fog fizetni. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Compliance csoport hozzászólása. Igen, bocsánat.
Hát, szóval biztos, hogy sokat beszélgetnék el előtte, próbálnám megérteni a szándékait, illetve a közös pontokat megtalálni, és lehet tudom kezdeni, valami érdekes is kijöhet a dologból, igen.
Egyébként milyen művekről vagy ismert? Milyen műveket alkotsz?
Hát én mindenféle műfajban alkotok. Én zenekari művet írtam, például amit a holland filharmonikusok mutattak be Amsterdamban, vagy a Com című darabom, amit megtalálható a különböző internetes platformokon, az egy ilyen énekkari plusz vonós négyes mű, tehát írok hangszeres műveket, zenekari műveket, énekes műveket, igazából minden műfajban alkotok.
És ugye nem csak zeneszerző vagy, már oktatod is, ugye ezt említetted, hogy a Zeneakadémián, a zeneszerzés tanszéken, emellett kutató munkát is végzel. Ezek milyen arányban vannak? Tehát melyik a legtöbb, melyikre mennyit fordítasz?
Hát a zeneszerzés a legfontosabb, a alkotó munka. Emellett a tanítás is ott van mellette, mint fontos tevékenység. Ez a kettő, ami a legtöbb időmet kitölt így hétközben. A kutató munkára ugye most már ledoktoráltam, a doktorát megszereztem, az kicsit kevesebb hangsúlyt fordított, de például kimondottan érdekel, és szeretnék is majd ilyen cikkeket fogalmazni, ami így megpróbálja egy kicsit közérthető formában mondjuk azokat a zenei kérdéseket tárgyalni, amik mondjuk a komoly zenét, vagy a kortárs komoly zenét érintik, és hogy hogyan lehet ezt egy szélesebb közönségnek érthetővé tenni.
Uh-huh. És ez hogyan változhat a következő időszakban? Az is kérdezem, mert hogy hát mind 31 néhány éves vagy, még nagyon-nagyon fiatal és nagyon-nagyon elismert művész vagy. Miket tervezel, vagy melyik irányba tervezed elmozdulni a következő időszakban?
Hát a zeneszerzőként megvannak a terveim, most éppen egy nagy oratórikus művön, tehát egy nagy énekkar, zenekar foglalkoztató művön dolgozom, amit a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának írok, és egyéb dolgok is ott vannak a tarsolyomban. Tehát megvannak ezek a dolgok. Én nagyon sokat gondolkodom például azon, hogy ugye a mai világban ugye tele vagyunk digitális eszközökkel, meg ugye a mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolog körülvesz minket, és hogy mégis értékeljük, meg a komoly zenében meg is tapasztaljuk nagyon sokszor azt, hogy pusztán akusztikus hangszerekkel megszólalnak zenék, és hogy ennek hogyan is működik, hogy hogyan is van mitől működik ez mégis, illetve hogyan hathat esetleg a zenére az, hogy hogyan változik körülöttünk a világ mondjuk ebből a szempontból. Tehát a mesterséges intelligencia, elektronikus zene, digitalizáció, ebben a témakörben sokat gondolkodom, és hát ezzel kapcsolatban szeretnék is majd írni.
Mire jutott el egyébként? Mert azt mondják, hogy mi már arról vitatkoztunk a műsorban nem egyszer, nem kétszer, hogy a szerzői jogok, ha a mesterséges intelligencia csinál valamit. Az kit illetnek, és hát sokan mondják, hogy a kreatív iparágokra is igen nagy veszély jelent a mesterséges intelligencia. Te használod, nem tudom én, nem tartod jónak ezt a dolgot, nem tartasz tőle annyira, hogy állsz ez a kérdéshez?
Nem tartok annyira tőle, de nem is használom. Egyelőre nem látom azt, hogy ott tartana, hogy tudnám valami használni, vagy csak nem ismerem eléggé. Tehát például most mondok egy példát, ez a ChatGPT program, ez ugye lenyűgöző dolgokat képes néha teremteni, vagy mondjuk egy levelet vagy egy szöveget meg tud írni. De volt már olyan diákom, egy külföldi hallgató, aki arra hivatkozva hozott egy gyakorlatot, amiben nem megfelelő információk szerepeltek, hogy ezt mondta a ChatGPT neki, hogy ez egy helyes megoldás, és közben nem igaz, tehát hogy ilyen szempontból egyelőre nagyon korlátosnak érzem, és pont a kreativitás, hogy ez tökre megfoghatatlan, hogy mi is az, uh-huh. Tehát hogy ki értékeli, tehát ugye ezt mindig az emberek értékelik, és azt mondják, hogy na az jó, ezt emberek döntik el. Szóval egyelőre nem látom a kreatív potenciált ebben. És egyelőre még azok a zenék is, amiket én legalábbis ilyen mesterséges intelligencia által létrehozott zenékként hallottam, azok igazából nagyon nem voltak azon a szinten, amit az emberek csinálnak.
No, hát érdekes volt veled megismerkedni, meg az alkotói filozófiáddal megismerkedni, és természetesen szívből gratulálunk ehhez a jeles elismeréshez, a Bartók Pásztori díjhoz. Lefogadom, hallunk még rólad, akkor megint majd tárcsázunk, vagy egyszer csak tárcsázunk. Jó? Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm
szépen. Szép
napot, gratulálunk még egyszer.
Szervusz, sziasztok.
Kecskés D. Balázs zeneszerzővel beszélgettünk annak kapcsán, hogy elnyerte a Bartók Pásztori díjat, és egy kicsit szerettük volna, ha megismeritek őt és a munkásságát.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
No, hát ennyi fért be mára a Millás reggeliző dobozába, hallgatói üzenetek, nagyon nagy lemaradás az Okos Utas podcastek feltöltésénél, Gabikám, erre
igen,
figyelj.
Igen, tudunk róla, igen, ismét.
Aztán valaki megfejtette, hogy azért nem engednek be minket a Gladiátor hagyományőrző egyesületben Szlovákiába, mert hogy még a Benes dekrétumok a rómaiakra és a vizigótokra is egyaránt vonatkoznak, tehát ne lepődjünk meg ezen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Holnap reggel 6 óra 30 perckor ismét elvárunk benneteket itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsorában. Addig mindenki edze meg keményen a mikrobiomját, hogy a húsvéti nagy tivornyára felkészítsük ezt, mert ha nem, akkor és a GDP, és a Bulgária, és a többi. És a többi, és a többi. Sziasztok! Marabara.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.